Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Anyáknapi családi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 25. Zsoltár első és második versét, Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Második verssel folytassuk. Foglaljuk el a helyünket, és a 824. dicsérettel fogjuk folytatni az Isten tiszteletet, és ezen a mai vasárnapon csak az óvodások vannak külön tőlünk, az alsósok ma itt lesznek végig, hiszen nem sokára sor kerül az anyukáknak a köszöntésére, és addigra az óvodások is át fognak jönni. Tehát ma együtt leszünk ezen az Isten tiszteleten, és a 824. éneket keressük ki, és énekeljük el az első három versét. Ez a gyerekisten tiszteletünk éves éneke. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom föl, Lukács evangéliumának 10. részéből, a 38. verstől a 42. vers végéig. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten szavát. Jézus, amikor tovább haladt tanítványaival, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkába? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, mennyei édesatyánk, ezt a vasárnapot, ahol a te szavad szerint összegyülekezhetünk szent gyülekezésre, ahogy te ezt parancsoltad a tieidnek. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy nem otthon fekszünk betegen vagy kórházban, vagy nem vagyunk olyan magatehetetlenek, ami miatt nem tudunk eljönni hozzád, aki vársz bennünket vasárnapról vasárnapra. Megköszönjük azt is, hogy szép ünnepet tarthatunk ma. Megköszönjük az anyák napja ünnepét, amikor a mennyei édesatyánk után megköszönhetjük az édesanyánkat, aki felnevelt, felnevel minket. Köszönjük, hogy egy picit megállhatunk, és egy kicsit köszönetet, hálát mondhatunk. De köszönjük neked, hogy ezt is kezdhetjük most a te szavaddal. Nyisd meg a szívünket, és minden akadályt, Uram, te gördíts el, ami abban akadályozna, hogy a te szavad, az igéd eljusson a szívünkig. Szent lelked által így légy közöttünk, áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket. Amen. Magasztaljuk Istenünket tovább a 209. dicséretünkkel. A 209. dicséretet keressük ki és énekeljük el. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Isten szavát, amelyről szólni kívánok most, Mózes 5. könyvében találhatjuk meg. Mózes 5. könyvének 8. részének a 3. versét olvasom. Mózes 5. könyve 8. részének 3. versében így szól az ige. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyermekek és felnőttek, a Lukács evangéliumából vesszük most Jézusról szóló történeteket, példázatokat vasárnapról vasárnapra, és ez a történet, amit felolvastam, betekintést enged egy család életében. Betániában játszódik ez a történet, ahol Jézusnak a barátai laknak. Ez nem ebből a részből derült ki, hanem kiderül egyéb evangéliumokból, Isten egyéb szavából, ha figyelmesen tudjuk olvasni a Bibliát. Egy Márta nevű valakivel kezdődött a történet, akiről azt olvastuk, hogy Lázár testvére volt ez a Márta, és hogy befogadta Jézust az ő házába. Befogadta Jézust a házába, és rögtön meg is tudjuk azt is, hogy van neki egy Mária nevű testvére is, aki szintén ott van most. Nem tudunk róluk a Bibliából többet, nem tudjuk, hogy Mária és Márta házas volt-e, hogy Lázár testvérük velük lakott-e, akit Jézus feltámasztott, vagy egy másik házban. Szűkszavúan ír róluk a Biblia, csak a lényeget írja tulajdonképpen le, viszont egy nagyon fontos dolgot leír Máriáról János evangélista. Azt írja le Máriáról, hogy ez a Mária nagyon-nagyon szerette az Úr Jézust, mert ő előtte egy olyan züllött életű asszony volt, hogy meg kellett, hogy bocsásson az Úr Jézus neki sok-sok mindent az életében. Nem tudjuk, hogy mit csinált, nem is kell találgatnunk. Bűne volt, és Isten a bűnt gyűlöli. És ezt tudjuk, hogy Mária bűnét is gyűlölte az Úr. Mi is a bűn? Minden, ami engedetlenség az Istennel szembe. A csúnya beszéd, a csúfolódás. Mária látta, hogy sok bűn van az életébe, bocsánatot kért Jézustól, sok bűne megbocsátatott, és ezért nagyon szerette az Úr Jézust. Valószínű, hogy ezzel is kifejezte, hogy amikor Jézus oda ment, akkor ő rögtön Jézus lábához ült, mert hallgatni akarta őt. Tehát ott indult a történet, hogy Jézus Betániába vendégségbe megy Márta házába. Ha most megkérdezném most is, amit a hittanórákon meg szoktam kérdezni, hogy kinél voltak már vendégek, mindenki föltenni a kezét, és a következő kérdésem így szokott hangozni, mit kell csinálni, mielőtt vendégek jönnek. És el szokták kedvesen a gyerekek mondani, hogy a szobájukat rendbe tenni, és vagy nekik, vagy az anyukának, apukának kiporszívózni. A lényeg, hogy segíteni kell, és ha még van idő, amire nekik már nem nagyon szokott idejük lenni, a konyhában is segíteni, mert anya, apa süt, főz, és teszi a dolgát, hogy a vendégeket fogadja. Tehát bizony, nagyon nagy előkészülettel jár, hogyha vendégeket fogadunk a házunkba. És utána ez is egy nagyon fontos dolog, hogy miután a vendég megérkezik, időt töltsünk velük. Nem akkor takarítunk, amikor már ott van a vendég, hanem előtte. Nem akkor főzünk, amikor ott van a vendég. Régen, amikor nem volt telefon, nem volt internet, sokkal többször jártak vendégek a másikhoz. Még a faluban is, hát nem tudta fölhívni, hogy figyelj, valamit mondani akarok. Elment a testvéréhez, unokatestvéréhez, és így beszélték meg a dolgokat. Sokkal több vendégség volt, mint ma. Ma kevésbé vagyunk vendégfogadók. De ott ez pont látszott, hogy mi mindent kell menni. Főleg, hogy Jézus nem egyedül ment, hanem tudjuk, hogy Jézusnak volt valahány tanítványa. Hány tanítványa is volt? Hány tanítványa volt Jézusnak? 12. 12 tanítványával elment, és nem egy embert kellett fogadni, nem három embert, hanem 12 tanítvány plusz Jézus, plusz a háziak, tehát bőségesen volt feladata Mártának, aki tulajdonképpen
odafogadta Jézust a házába. És álljunk meg rögtön itt egy szóra. Olyan jó lenne, ha behelyettesíthetnénk, hogy Márta a házába fogadta Jézust, a vízi család a házába fogadta Jézust, a XY család a házába fogadta Jézust. Hányan tudnánk oda tenni a nevünket, hogy a házunkba fogadtuk Jézust? Mit jelent, hogy a házunkba fogadjuk ma Jézus Krisztust? Hogyha Jézus ott van a házunkba, mindent lát. Van is erről egy nagyon szép keresztjén vers, már a fiatal koromban megjelent, és fatáblán adták is rendszeresen ajándékba. Krisztus a gazdája ennek a háznak, láthatatlan résztvevője minden együttlétnek, csendes hallgatója minden beszélgetésnek. Jézus láthatatlanul akkor ott van, mindent hall, amit mondunk, sőt, Jézus még a gondolatainkat is pontosan látja és tudja. Tehát, hogyha Jézusról én megnyitom a házam ajtaját, az életem ajtaját, a családom ajtaját, akkor ő tényleg része lesz az életünknek. Ő pontosan látja és tudja, hogy mivel töltöm a sok-sok időt. Pontosan azt is látja és tudja, hogy mikor, kiről, mit és hogyan mondok. Hogyan beszélek azokkal, akiket szeretek. Hogyan kedveskedek azoknak, akikkel együtt élek. És akkor már is nagyon világosan látjuk, hogy igazán csak azok tudják megnyitni a házukat az Úr Jézus előtt, akik azt érzik, hogy nincs semmi rejtegetni valójuk, nincs titkolni valójuk, nincs olyan bűnük, amit nem bántak meg, amit el kéne rejteni, vagy a viselkedésük a másikkal szembe, nincs ilyen titkolt dolguk. Vagy aki azt szeretné, hogy ha Jézus bejön a családomba, megújítja az én családom és az én életemet. Vajon ilyen-e a mi elgondolásunk is? Akarjuk-e, hogy ilyen legyen a mi házunk? Akarjuk-e, hogy Jézus Krisztus így formálja az életünket, a családunk életét? Hogy engedjük azt, hogy ő mindig ott legyen, mindenről tudjon, mindent lásson, és nincs szégyelnivalóm, mert ha bűnt követek el, rögtön rendezni tudom vele. Viszont, hogyha én megnyitom Jézus előtt a házam, az életem ajtaját, pont ugyanaz lesz, mint Mártájéknál volt. Elkezd hangozni Jézus szava is. Márta még tüsténkedett ott, sürgött, forgott, de Jézus már beszélt. Jézus már tanította a többieket, hallgatták a többiek, a tanítványok, és innen tudjuk, hogy Jézus beszélt, hogy Mária is rögtön oda leült Jézus lábához, és hallgatta őt. Olyan szép, az egyik Zsoltár azt írja, hogy az ő szentjei, az övéi leülnek Jézus lábához, és hallgatják őt. Hát Mária pontosan ezt tette. És tulajdonképpen Jézus azt adta neki, amire a legnagyobb szüksége volt. És ha az én házamban is ott van Jézus Krisztus, nekem is azt mondja és azt adja, amire éppen a legnagyobb szükségem van. Mária tudta, hogy neki sok bűne bocsátatott meg, és nagyon-nagyon szerette az Úr Jézust. Ezért ki akarta fejezni ezt azzal, hogy olyan jó, hogy ott ülhet a lábánál. Mint említettem, fogalmunk sincs, hogy miről beszélt Jézus Krisztus, következtethetünk csak, hogy valami nagyon fontos dolgot mondott. Az igét szólta, a tiszta üzenetet, ami megváltoztatta az őt hallgatók életét, és ezt onnan tudjuk, hogy azonnal megjelent a sátán is. És Márta szívébe belopta magát. És Márta szívében elindult egyfajta elégedetlenség, egyfajta morgás, zúgolódás Mária felé. Persze, nekem egyedül kell dolgoznom. Én a konyhában vagyok, teszem a dolgomat, Mária pedig csak ül és hallgatja Jézust, mintha ő is vendég lenne. És ez az elégedetlenség átváltott önsajnálatra, és már nagyon sajnálta magát, hogy neki milyen rossz is most a helyzete. Ő fogadta a házába Jézust, tehette volna, hogy Jézusra figyel ő is, Biztos még volt elmaradása a feladatok között, de ahelyett, vagy a feladataiban, de ahelyett, hogy kért volna segítséget Máriától, helyette engedte, hogy az elégedetlenség ott legyen a szívébe, engedte azt, hogy felnőjön, dühös legyen, és morogjon Máriával kapcsolatban. Hát mi lett volna a leghelyesebb? Ha oda megy Máriához, és azt mondja csendesen, hogy te Mária, szükségem lenne még a segítségedre. Gyere egy kicsit a konyhába, segíts nekem. Én biztos vagyok benne, hogy Mária ment volna. Ehelyett nem ezt tette, hanem oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, nem látod, hogy pillanat szó szerint szeretném olvasni, nem látod, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában. Mondd hát neki, hogy segítsen. Mindenki előtt elkezd Máriára panaszkodni. Hát, nem vagytok így ti is, nem vagyunk így mi is, amikor anya kér valamit, gyorsan pakolj el, idd meg a leckét, és az az egyik leül játszani, és a testvér már is megy árulkodni. Anya, ugye nem ezt kérted a tesómtól, és már is ott van az árulkodás, és mondjuk a magunkét, mondjuk a rosszat a testvérünkről, ahelyett, hogy figyelmeztetnénk kedvesen, hogy hát mást kért anya, csináljunk mást. De leginkább mi is panaszkodni szeretnénk, mert a panasszal felhívjuk a figyelmünket a másiknak arra, hogy hát én jól végzem a feladatomat, bezzeg ő nem. De nem csak a gyerekek szoktak ebbe beleesni, hanem a felnőttek is sokszor, és amikor összehasonlítják a családtagok egymással, ki mennyi munkát végez. Ez általában nem az Úr Jézustól szokott jönni. Ez az elégedetlenség a szívünkben a sátánnak a munkája. És mit mond tulajdonképpen Jézus? Azt mondja neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Nem kezdi hasonlítgatni, de mégis helyre teszi Mártát. Mint hogyha azt mondaná neki, hogy Márta, látom a te szorgalmadat. Nagyon szorgalmas vagy, és az a baj, hogy nyugtalankodsz amiatt, hogy kész legyen, és nem végzed a szolgálatodat békés szívvel, nyugodtan, hanem nyugtalanság, békétlenség van a szívedben. De én azt akarom, hogy ne aggódj, ne nyugtalankodj. Legyél teljesen békességben, és ne légy elégedetlen. Ne hasonlítgasd a testvéreddel önmagad. Mert Mária a számára jó részt választotta. A te feladatod most más, Mária feladata viszont az ige hallgatás. És itt is látszik, hogy mindennek rendelt ideje van, mindenkinek máskor is lehet feladata egy bizonyos dolog, és nem feltétlenül mindig egyszerre kell lenni. De mi is pontosan olyanok vagyunk, ahogy az előbb is mondtam, mint Márta. Lehet, hogy mi is olyan nyugtalanok vagyunk, aggódók, és nem látjuk meg azt, hogy valamikor az Isten igéjének hallgatása a legfontosabb dolog. Ez általában mindig a sátán munkája. Elhiteti velünk, keresztény emberekkel is, hogy fontosabb, hogy a vasárnapi ebéd 12-kor az asztalon legyen. Nem lehet egykor fél kettőkor ebédelni, mert akkor el kellene menni a templomba. Mit kér Isten parancsban? A hetedik napon tartsatok szent összegyülekezéseket. Hát éppen ez történik ilyenkor, és mindent megtesz a sátán. Mindig akkor van rosszul valaki, mikor a templomba kell eljönnie. A többi hétköznapon nem. Mindig akadály hárul, vagy hogy a templomban az Isten igéjét hallgassa, vagy egy esti evangelizáció alkalmon, vagy amikor otthon venné elő a Bibliát, megszólal a telefon, már is elfordulunk attól, és elérte a sátán a célját. Nem kaptuk meg azt, amit az Isten át akart nekünk adni. És mi lettünk tulajdonképpen szegényebbek. A lelki kenyér, ami arra a napra, vagy az arra a hétre szükséges lett volna, elmaradt az életemből. Természetesen vannak rendkívüli helyzetek is, és nem kell, nem szabad törvényeskednünk, de a saját életünket megvizsgálva látni kell, hogy hányszor dőlünk be a sátánnak, hogy az Isten parancsának ellenszegüljünk, akár azzal, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Úr szájából származik, amikor engedem, hogy ne legyen időm az igeolvasásra, amikor besétálok a csapdába, és több vasárnapot kihagyok, és nem veszek részt a szent gyülekezésen, amit az Isten ugye parancsba ad. Ez mind-mind a sátán munkája, és olyan jó lenne, ha nyitott szemmel járnék, és észrevenném, hogy mit akar ő az én életemben elérni. De aztán mi is eljutunk oda, hogy hasonlítgatjuk egymást a másikhoz, és nem csak otthon, ahogy említettem, de a gyülekezetben is. Ki milyen szolgálatot végez? Kinek mi a tisztsége? Ki végzi jobban, ki végzi kevésbé? Kihez szeretnék hasonlítani? Milyen jó lenne, ha engem is úgy, rám is úgy néznének föl? De Isten valami teljesen mást akar. Ő nem azt akarja, hogy mi hasonlítgassuk egymást. Mindannyian mások vagyunk. Más képességeket kaptunk. És mindannyiunkat magunkhoz mér. Azt várja csak el tőlünk, amit adott nekünk talentumot, képességet, hogy azt tegyük. Semmivel nem vár el többet. És nekünk nem ilyen módon kell hajtani magunkat, hogy mások legyünk, hanem meg kell tennünk azt, amit az Úr igazán tőlünk vár. Ne többet akarjunk tenni a másiknak, Jézusnak, hanem annyit, amennyit én tőlem vár el. De azt viszont tegyem meg, mert ahhoz megadja az erőt még akkor is, ha valamikor nagyon gyengének érzem magam. De azt is tudjuk a korintusi levélből, hogy mindenkinek a más képességével más adatik, és nem szabad, hogy ez is ott legyen a szívembe, hogy miért ő végzi azt, miért nem én. Sok mindenre képes a sátán, hogy elhitesse velünk ezt. De nagyon fontos látnunk azt is, hogy az emberi élet csak akkor egész, és akkor egészséges egy ember, ha megvan a testi táplálék mellett a lelki egészsége is. Fontos, hogy Isten igéje mindig ott legyen a szívünkbe. Kevesebb pszichológushoz kéne járni, mert Isten mindig helyre tud tenni. Ha most elkezdeném sorolni, hogy egy-egy nehéz pillanatomban milyen igét adott Isten, hogy helyre tegye a lelkemet, és hogy tette helyre, még egy órát is el tudnánk tölteni, mert fel tudok sorolni ilyeneket. De ezt nem csak nekem, mindenkinek, kedves testvérek, adni akarja. Csak legyen az ige fontos számomra. Legyen fontos, hogy nem csak kenyérrel élünk, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. És amikor feltöltöm magam ezzel lelkileg, akkor meglátom azt is, hogyha éppen elégedetlen vagyok valakivel, osztályfőnökömmel, osztálytársammal, testvéremmel, sőt, még valamikor a szüleinkkel is elégedetlenek szoktunk lenni, és a gyerekeinkkel is, hogyha megkértük őt amiatt, ami miatt mi elégedetlenek vagyunk, és nem sikerült tovább jutni, akkor mondjuk el Jézusnak, aki az otthonunknak a lakója, aki velünk van, aki támogat, aki segít. Milyen szeretettel tette helyre Mártát. Látom, amit teszel, de ne aggódj. Én az én békességemet adom neked, a békességemet adom a te szívedbe. És hogy ha én is ott vagyok tulajdonképpen az ő lábánál, ott van az otthonomba, akkor nekem is mondja, amikor aggódom, hogy szeretném az én békességemet adni neked. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is féljen. Az én békességemet neked adom. Így tedd a feladatodat, így szolgálj. Ne nyugtalan szívvel. Tapasztaltuk-e már mi ezt a jézusi békességet, ami el szokott hangozni, hogy minden értelmet felülhalad. Minden értelmet felülhalad. Tapasztaltam-e már, és ott voltam-e olyankor hálaadó szívvel, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt is megmutattad számomra. De mi kell ahhoz, hogy ezt a békességet tényleg megkapjam? Nagyon a szívünkbe vésni, Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Minden igével, ami Isten szájából származik. Anyák napja van ma, és nem sokára köszöntjük az anyukákat, és olyan jó visszagondolni, vagy megnézni, hogy milyen jó, hogyha egy család van az anya feladata, aki összetartja a családot. A testi kenyér mellett a lelki kenyeret is oda tenni az asztalra. Reggelente egy-egy igét elmondani az iskolába induló gyermeknek, még a felnőttnek is lehet. Az étkezések előtt imádkozni. Ez is a lelki kenyér. Egy-egy családi esti áhítat, amikor közösen lehetünk Jézus lábánál. Nagy dolog, hogyha ezt ma egy anya meg tudja adni a gyermekének. De ha visszagondolunk, mennyire hálát adhatunk, ha ilyen édesanyánk volt, aki ezt megtette. Ha nem, akkor én többszörös erővel akarjam ezt megtenni, hogy a gyermekeimnek én mutassam meg, hogy szükségük van a testi kenyér mellett a lelki kenyérre is. Gondoljuk végig, miért adhatunk hálát, mit akar Isten a szívünkre helyezni. És olyan jó, hogy itt nincs olyan család vagy gyermek, ahol a gyermek már Jézust követi, az anyuka pedig nem. De ha mégis van valahol ilyen, akkor a gyermek is az Úr Jézushoz vezetheti az anyukát. Ti gyermekek, ti is mondhattok egy-egy aranymondást, egy igét, amikor hazamentek hittanról vagy az Isten tiszteletről. Mondhattok anyukátoknak, apukátoknak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Kérjük az Urat, hogy segítsen abban, hogy legyen lelki kenyér is az asztalunkon. Összefoglalva röviden, hogy mi mindenen gondolkodhatunk, mit vigyünk haza, én meg tudom-e nyitni, meg akarom-e nyitni az én otthonomat, a tényleges otthonomat, házamat az Úr Jézus előtt. Tudom-e engedni, akarom-e, hogy ő belásson mindenbe, ami ott történik. Máriához vagy Mártához hasonlítok, engedem-e azt, hogy eltérítsen valami Jézustól, engedem-e az elégedetlenséget önsajnálattá fejlődni az életemben, vagy hálatelt szívvel tudok odafordulni mindenért az Úr Jézushoz, és ha nehezebb a helyzet, akkor imádkozni a másikért, és kérni az Úr Jézustól azt a békességet, amit ő akar, és ő tud megadni nekünk. És a legfontosabb az aranymondás, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Imádkozhatunk azért, hogy segíts Úr Jézus, hogy a mi családunk mostantól kezdve így éljen, igaz legyen mindannyiunkra. Amen. Isten igéjére a 824. dicséretnek az 5. versével feleljünk. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, ismertük ezt a mondatot, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de olyan könnyen elfelejtjük a hétköznapokban. Bocsáss meg nekünk. Segíts abban, hogy meg tudjuk nyitni az otthonunkat előtted, hogy kíváncsiak legyünk a te igédre. Lelked által segíts, hogy a te igéd vezetni tudjon, irányítani, és abban is, hogyha nyugtalan az életünk, nálad megnyugvást találjunk, és megkapjuk azt a békességet, amivel te akarsz, és te tudsz megajándékozni. Könyörülj, hogy a te lelked elvégezze ezt a szívünkbe, és ne legyünk engedetlenek abban, amit megértettél az igén keresztül velünk. Hadd köszönjük meg most, hogy együtt lehetünk az anyák napján. Hadd köszönjük meg, hogy anyukák, gyermekek, nagymamák lehetnek itt. Hadd köszönjük meg az életeket, a sok-sok erőt az anyukák részéről, amit adtak a gyermeknevelésbe, az éjszakázásokat, a betegápolásokat, a nagymamák imádságát gyermekekért, unokákért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ezt mind látod, és mind tudod. De hadd köszönjük meg azok, akiknek már az édesanyjuk nincs közöttük testileg, mindazt, hogy ők is felnevelték, és hogy tanulhattunk tőlük. Köszönjük, Úr Jézus, hogy lehetőségünk van még most is hálát adni mindazért, amit rajtuk keresztül kaphattunk. Hadd tudjuk most ezt így közösen is megtenni majd a köszöntésben. Kérünk, áld meg gyülekezetünket. Hadd tudjunk mi mindannyian egy közösségben rád hallgatni és komolyan venni, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Most, hogy az élő ige éve van, hadd legyen még inkább hangsúlyos számunkra, hogy te beszélni akarsz velünk. És hadd legyen a szívünk, nyitott szív, jó föld, ahova az ige magva hullva termést tud majd hozni. Légy azokkal, Uram, akik most nincsenek közöttünk, mert betegek nem tudtak eljönni, vagy kórházban vannak. Légy azokkal, Uram, akiket a következő héten fognak operálni. Ilyen is több van a gyülekezetünkben. Látod az ő szívük szorongását, félelmét. Erre is igaz, hogy te a békességedet akarod adni, és senki nem veheti ki őket a te kezedből. Így légy, Uram, azokkal, akik házasságra készülnek. Két ilyen gyülekezeti tagunk is van. Áld meg az ő esküvőre készülődésüket, Uram, és add az ő közös életükre a te áldásodat, mert ez a legfontosabb. És köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat, és én hadd könyörögjek még, Uram, azokért a konfirmálókért, akik két hét múlva tesznek fogadalmat előtted. Látod az ő szívük félelmét, hiszen most lesz majd a kikérdezésük. Az ő szívüket is töltse be a te békességed, Úr Jézus. Vedd ki a félelmet, a szorongást, és azt add meg számukra, hogy az ő fogadalmuk igaz lehessen előtted. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ahogy mondtam, hamarosan sor kerül az édesanyák köszöntésére most a hirdetések után. Hirdetem azt is, hogy az anyáknapi istentiszteletünk után szeretett vendégség lesz az udvaron. Szeretettel hívjuk és várunk be mindenkit, hogy jöjjön be, és egy kicsit beszélgessünk közösen is. És egy 15 perc után kerül körülbelül sor a konfirmálók kikérdezésére a földszinti nagyteremben. Hirdetem azt, hogy vasárnaponként 9 óra előtt, 9 óra 20-kor, 10 óra előtt ima közösséget tartunk, aki rá tudja szánni az időt, hogy közösen a gyülekezetünkért imádkozzunk. Jöjjön el, legyen része ennek az ima közösségnek, mert fontos, hogy hordozzuk a gyülekezetünket imádságba, mert csak oda ad az Úr áldás, ahol imádkozó közösség is van. Hirdetem, hogy kedden délelőtt 9 órakor bibliaórát tartunk. Csütörtökön lesz Jézus mennybe menetelének az ünnepe, húsvét után 40. nap. Tudjuk, hogy ez nem olyan nagy ünnep, mint a karácsony meg a húsvét, de hálát adhatunk, hogy Jézus a mennybe ment, mert ha nem ment volna a mennybe, nem kaptuk volna meg a Szent Lelket. És így szeretettel hívjuk presbiter testvéreinket és gyülekezeti tagjainkat is a csütörtök esti mennybe meneteli istentiszteletünkre, nem a templomba tartjuk, a gyülekezeti terembe. Jöjjünk el, adjunk közösen hálát Jézus Krisztus földi életéért és mennybe meneteléért. Utána a kóruspróbát tartunk, és az esti ima közösséget is megtartjuk. Pénteken délelőtt lesz mama körünk, erről is külön menni fog majd a híradás. Pénteken este 6-kor a bibliaiskola következő alkalma lesz, és megtartjuk a péntekesti ifiket is, 6 órakor is és 8-kor is, és péntek este 8-kor férfi körű biblia óra is lesz. Erre is szeretettel várjuk azokat a bátor férfiakat, akik nem voltak még rajta, de szívesen megnéznék, hogy milyen. Jöjjünk el, legyünk itt is együtt. És most lesz ezen a hétvégén a templom és a gyülekezeti ház takarítása, melyben a konfirmáló gyermekek a szüleikkel segítenek, hogy szépé tegyük a konfirmációra. Külön levélben fogom majd még kiértesíteni, hogy kinek milyen módon kell jönnie, vagy hogy jön a jelentkezése alapján, és mi lesz a feladata. És ahogy már mondtam, hogy 2 hét múlva lesz a konfirmáció, ez most pünkösd vasárnapján lesz, és pünkösd hétfőn pedig a konfirmációi jubileumot tartjuk meg. Tavaly nem lettek meghívva a jubilálók, így most a 10, 11, 20, 21, 25, 26, 50, 51, 65, 66, 70 és 71 éve konfirmáltakat hívtuk egybe, és várjuk őket nagy szeretettel. Nyári gyermektáborunkat hirdetjük még. Aki még az előleget nem fizette be, az megteheti most presbiterünknél, Antalóczi Ferencnél az istentisztelet végén, vagy valamelyik hittanórán nekem lehet odaadni. És hirdetem, hogy esküvő is lesz Horváth Bálint, gyülekezetünk jelenlegi egyik teológusa, és Király Lelle, aki a gyermekszolgálatban vette a részét ki. Házasságkötésükre Isten áldását kéri 17-én a pünkösd előtti pénteken délután 3 órakor itt a templomban, és szeretettel hívják és várják a gyülekezetet. Ki is tettek egy meghívót ott kint az ajtónál, azt el lehet olvasni, és szeretettel hívják a gyülekezetet az esküvőjükre is, és az utána következő szeretett vendégségre is. Lehet élni ezzel a lehetőséggel, külön meghívás nélkül is. És az ő életükre pedig Isten áldását kérjük. Iratterjesztésünket sem felejtjük el. Hitmélyítő könyvek, bibliák, énekes könyvek kaphatók. És most fog sor kerülni az anyák napi ünnepre, és azt szeretném kérni, hogy most a következő ének alatt először a felsősöket, ötödiktől felfelé kérem szépen, ők álljanak félkörbe az asztal belsejébe, várd meg az éneket, elkezdődik mindjárt az orgona. Az alsósokat, Elvira nénit kérem szépen, hogy ők álljanak majd erre az oldalra egy tömbbe, és az ovisok pedig erre az oldalra fognak állni. Jó, és mi pedig énekeljük az anyák napi műsorra készülve a 801. dicséretet, a 801. dicséret első versét, amely így kezdődik: szívből köszönöm, Uram, az életet.
Thank you. Gerzsenyi László, anyám, ajándékul adott téged az Isten, ahogy földnek adta a napot. Aranynál is drágább vagy nékem, az Úrnak értett hálát adok. Nyári tűzben vagy fagyos télben nyomodban mindig virág fakad. Nyugalmat áll a közeledben, nyereség, nekem minden szabad. Áldom Istent érted éjjel-nappal, áldozatot nem feleltem el. Átadom most a pár virágszállal, átadom, mit szó nem mondhat el.
Gyermek szívemet hála járja át, és köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak nekünk, és megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünk megtízszerezik, s a bánatunk mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és jutalmazza szeretetüket.
Móra László, anyák ünnepén. Aki a virágnak kibontod a szirmát, aki óriássá neveled a kisfát, aki a harmatot a fűre leheled, aki a zord telet tavaszba temeted, aki örök ura vagy a nagyvilágnak, áld meg jóságoddal az édesanyánkat. Elfáradt kezüket simogasd, szeretgesd, napi gondok között bíztatgasd, vezetgesd. Szemükbe, ha könnyet csillogtat a bánat. Istenem, fogd kézen az édesanyákat. Ha ruhácskánk varja, ha kenyérkénk osztja, esti lenyugváskor, ha az ágyat bontja, s összeteszi kezét mi vélünk imára, s nevedet foglalja, csendes, hű imába. Istenem, Istenem, hajolj le hozzája, s áldó két kezeddel ágyad, hosszan ágyad az értünk fáradó, drága jó anyánkat.
Köszönjük szépen minden kedves közreműködőnek.
És most mindenki kap virágot, vigye majd oda az anyukájához, akinek itt van a nagymamája, jöjjön vissza és vigyen neki is virágot. Ez alatt szólni fog az orgona, és utána már vissza se kell jönni, hanem ott maradhattok anyánál, nagymamánál. Nagyon szépen köszönjük a türelmet, és a záró énekünk egy hálaadó ének legyen. A 208. éneknek énekeljük el mind a három versét. Jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Fogadjuk végezetül az áldást. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.